Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. És kezdjük meg Isten tiszteletünket, dicsérjük Istenünket a 454. dicséretünk mindhárom versszakával. A 454. dicséretünk mindhárom versszakával, az első versszak így kezdődik. Ez a világ csak bajhalma, nincs itt senkinek nyugalma. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Jób könyve 24. részében, az első 17 versben, a következőképpen. Miért nincsenek a mindenhatónál ítéletre fenntartott idők? Miért nem láthatják ítéletének napjait, akik őt ismerik? Határokat mozdítanak el, nyájakat rabolnak el és legeltetik. Az árvák szamarát elhajtják, az özvegyek ökrét zálogul elveszik. Lekergetik az útról a szegényeket, meg kell lapulnia az ország minden nyomorultjának. Olyanok, mint vadszamarak a pusztában. Kimennek, hogy munkájukkal harapnivalót keressenek, mert a pusztaság ad kenyeret gyermekeinek. A bűnösök mezein szereznek takarmányt, és az ő szőlőjükben szedegetnek. Mezítelenül hálnak, ruhátlanul, még hidegben sincs takarójuk. Zivata ráztatja őket a hegyekben, sziklákba kapaszkodnak, ha nincs menedékhelyük. Letépik az emlőről az árvát, és zálogul viszik el a szegénytől. Mezítelenül járnak, ruhátlanul, és éhezve hordják a kévét. Mások házában ütnek olajat, taposnak a borsajtókban, mégis szomjaznak. A városban haldoklók nyögnek, megsebzettek kiáltanak segítségért, de Isten nem törődik ezzel. Vannak, akik ellenségei a világosságnak, nem ismerik útjait, nem maradnak ösvényein. Víradat előtt kell fel a gyilkos, hogy megölje a nyomorultat és a szegényt, a tolvaj pedig éjjel. A parázna szeme az alkonyatot lesi, senki szeme ne vegye észre, gondolja, és leplet borít az arcára. Sötétben törnek be a házakba, nappal bezárkóznak, nem akarnak tudni a világosságról. mert mindjájuknak a sűrű sötétség a reggelük, hiszen megszokták a rémítő, sűrű sötétséget. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, feleljünk az ő szavaira, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hogyan is borulhatnánk le előtted? Hogyan is hajthatnánk térdet azelőtt, aki a leghatalmasabb, a legméltóbb és a legfenségesebb? Most mégis engedd meg nekünk, a te nyájadnak, a te népednek, a te kiválasztott tagjaidnak, hogy lábadhoz boruljunk, hogy a vénekkel és a szentekkel együtt imádjunk téged, és mondjuk szent-szent-szent a seregeknek, Ura. Most is ezért az imádatért és ezért a hódolatért gyűltünk egybe a te házadba. Ezért jöttünk föl, ezért akarunk téged megkérdezni, mert nyomorúság, mert bánat, mert kérdések gyötörnek bennünket. Így szeretnénk rád figyelni, így szeretnénk tőled tanulni, a te ösvényeidet taposni és azon járni. Így kérünk, így légy közöttünk, szent lelked által, így jelens ki magadat. Jézus Krisztusért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 174. dicséretünket énekeljük. A 174. dicséretünket, amely így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, írva található Lukács evangélium a 13. részében, az első 5 versben a következőképpen. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hirtattak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt és ezt mondta nekik: azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindjárt hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindjárt ugyanúgy vesztek el. Kedves testvéreim, egy megdöbbentő történet játszódott le a napokban a szemeim előtt. Tömegközlekedésen utazva egy 5 éves forma kislány az édesanyjával utazott, aki sírt az édesapja után. És az édesanyja ahelyett, hogy vigasztalta volna, csak durva megjegyzéseket tett az édesapjára, és a kislány pedig ezért egyre inkább folytatta hangosan a sírást, aminek a végén elcsattant egy pofon. A kislány azt mondta, azt kérdezte: miért vagy velem ilyen kegyetlen, anya, és miért ilyen kegyetlen velem a világ? 5 évesen. Miért, anya? Miért? Milyen sokszor tesszük fel ezeket a kérdéseket életünk során? Talán a legtöbbször. Miért van szenvedés? Miért halnak meg emberek ártatlanul? Miért halt meg a férjem, a feleségem, a gyermekem? Miért van annyi szörnyűség? Ha van Isten, akkor hogyan engedheti meg mindezt? És sokan ezzel magyarázzák ateizmusokat is. Miért nem lakolnak meg a bűnösök? Jobb könyve is ezt a kérdéskört feszegeti a hallott lekcióban. Miért nincsenek a mindenhatónál ítélete fenntartott idők? Miért nem láthatják ítéletének napjait, akik őt ismerik? Felsóhajt Jobb. Miért nincsen ilyen? Ahogyan az igazság szolgáltatásban elítélik a bűnöst, miért nem rendel ki Isten egy napot, amikor ítélkezne, amikor láthatnák azok, akik tisztelik őt, hogy a bűnösök útja véges, mert a semmibe vész. Pedig milyen súlyos dolgokat tesznek. Határokat mozdítanak el. A szegényt, az árvát és az özvegyet nyomorgatják. Gyilkolnak és paráználkodnak. Jól állapítja meg Jobb, hogy ők a sötétségben járnak. Nem is keresik a világosságot, mert annyira megszokták a sötétséget. Mert ilyen a világ. Ilyen volt akkor is, amikor Jézus megszületett. János írja evangéliumában, a világosság jött ebbe a világba, de a sötétség nem fogadta be őt. Nem akarták, hogy a világosságban mások meglássák az ő sötét dolgaikat. De ma sem jobb a helyzet. Ne legyünk álnaívak, hiszen ez a világ már egészen régen valami félelmetes úton jár. Ahogyan a költő is mondja, hol járunk már az élen fájtól? Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Hullám befagy, lüktetés, sobogás eláll. Meghasadnak az evidenciák. Akárhonnan érkezhet mondat. Akárhonnan. És érkezik is rendszeresen mindenhonnan. De milyen mondatok? Egy esti híradóban a hírek 90%-át a rossz hírek teszik ki. Ki kitölt meg, hol milyen baleset volt. Ezzel szembesülünk és találkozunk nap, mint nap. Mert ez a hír. És az ember eljut a közömbösség állapotába. És sokszor már a mi érdeket sem keressük. Pedig biztosak vagyunk benne, hogy a dolgok nem történnek csak úgy, csak azért, mert valaki megírta őket az élet nagy könyvébe. Azonban téves dolog lenne, ha egy-egy tragédiának megtörténtét Isten léte vagy nem léte kérdésére használnánk fel. A történelem, az élet nem azért van, hogy nekünk emberek számára azt Isten úgymond megszervezze. A súlyos tragédiák során inkább a magunk által elrontott történelmünket kellene megvizsgálnunk, hogy mit és hogyan rontottunk el. Ezt azonban nem szívesen tesszük. Nézzük csak meg a mai történetünket is. Jézushoz emberek jönnek és mondják a hírt, miszerint Pilátus megölt egy pár galileait, miközben azok áldozatot mutattak be, majd vérüket az áldozatukéval elegyítette. Milyen szörnyű tragédia. Még fel is vannak háborodva. Ám azonnal szinte szívesen mondják tovább a hallott rossz hírt Jézusnak. Csak hogy ezek az emberek nem keresik a választ. Ők nagyon is jól tudják, vagy legalábbis azt gondolják, hogy tudják, hogy miért kellett meghalniuk azoknak az embereknek. Hiszen bűnösebbek voltak, mint ők. Megvan a megfelelő teológiai válaszuk. És ezzel el is van intézve az ügy. Hiszen ezek a galileaiak a zsidók szemében nem voltak kedveltek, mert kiszolgálták az elnyomó római hatalmakat. Azonban Jézus messzebb lát, mint azt a körülöttük lévők gondolják. A szívükbe lát. Tudja, hogy mit gondolnak, és számon is kéri tőlük, mert nem akarja, hogy téveszmében éljenek. Valóban azt hiszitek, hogy ők bűnösebbek voltak? Kérdezi Jézus. Ezek az emberek azt hiszik, hogy van bűnös és bűnösebb. Van kisebb bűn és van nagyobb bűn. Pedig nincs. Csak bűn van. Ítélkezni akarnak egymás felett. Az Isten kezéből ki akarják venni a jogart. Sokkal könnyebb elviselniük a maguk bűnösségét, ha találhatnak valakit, aki náluk bűnösebb. A kor farizeusi teológiája is erre épült. Hány olyan történetet lehetne mondani, amikor erre hivatkoznak? Például a vakon született ember történeténél megkérdezik Jézus, ki vétkezett, ő vagy a szülei. De Jobb barátai is Jobb szerencsétlenségét az ő bűnös voltának tulajdonítják be. Pedig csak egyetlen dolgot kellene tenniük, mélyen hallgatniuk és vigasztalniuk Jobbot. De nem kell ennyire messzire mennünk. Mi is könnyebben megtaláljuk másban a bűnt, a hibát, mint magunkban. Szeretjük is egymásnak elmondani, én azért csak tisztességesebb vagyok, mint az a másik. Ne vegyenek engem egy kalap alá vele. Aztán még olyanokat is mondunk, hogy én jobban meg vagyok térve, mint a másik. Én nagyobb hívő vagyok. Biztos ez? Nem lehet, hogy aki mellét verve állítja magáról hívőségének nagykorú voltát, közben csak a csecsemők szintjén van, akiknek eledelük, te és mész. Nem a magabiztosságtól lesz valaki jobban hívővé. Tudomásul kellene vennünk, hogy a görög drámajátékok ideje lejárt. Nincs már szükség több állarcra. Őszintén ki kell állnunk amellett, amit gondolunk, amit mondunk és teszünk. És így nem mondunk ki egymás felett olyan állításokat, amelyeket csak Istennek lehetne kimondania. Hiszen milyen jogon merünk mi valakiről ítélkezni, vagy egymás felett ítélkezni, vagy valakiről hívőségi bizonyítványt kiállítani. Talán csak nem Istennek képzeljük magunkat, hiszen csak egyedül Isten a szívek vizsgálója, és csak neki tartozunk számadással. Nos, ha nem a bűnösebb voltuk miatt bűnhődnek azok az emberek, akkor marad hát a kérdés továbbra is, mi végre vannak a szenvedések. Azt kell sajnálattal mondanunk, hogy a Biblia nem ad erre választ. A titkok az Úréi, a mi Istenünké. Jézus sem mondja meg, hogy miért történt a tragédia. Isten éppen attól Isten, hogy az ember felfogó képességébe, az ember tudásába nem fér bele. Mert ő feljebb áll. Mi olyan sokszor szeretünk okoskodni, azt gondolni, hogy minden titkok tudói vagyunk. Néha még a lelkészektől, teológusoktól is ezt várják. Tőlem is nagyon sokszor kérdeztek már tragédiával kapcsolatban, hogy miért történhetett. És megmondom őszintén, nem tudtam rá más mondani, mint hogy ez az is Úristennek a titka. És sokan erre azt mondják, akkor mi miért tanulunk 5 vagy 6 évig, ha ezekre sem tudunk válaszolni. Nos, ha tudnánk, hogy Isten mit miért tesz, akkor ő megszűnne Isten lenni. Akkor belelátnánk az ő gondolataiba, és megpróbálnánk kijátszani őt. Pedig a Teremtő Isten szuverén joga az ember sorsának meghatározása. Oka van cselekedetének, de ezt az ember nem ismeri, és Isten nem is köteles vele megismertetni. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ám vannak olyanok, akik éppen téves gondolataik miatt jutnak zsákutcába. Vannak, akik azt gondolják, ha valami bűnt elkövetnek, akkor Isten ezért bünteti őket. Szinte mániákusan félnek ettől. Úgy gondolják, minden kis bűnt Isten egyből megtorol. Pedig a Biblia nem tanítja ezt sehol. Isten nem az adok, hogy adj alapon szemléli az emberekkel való kapcsolatát. Sok ember logikájába csak a bűn-bűnhődés kapcsolata fér bele. És elfelejtik, és nem vesznek róla tudomást, hogy ő nem bosszúálló Isten, hanem szerető Isten. Ennek jeleit is nagyon sokszor megtapasztalhattuk életünk során. Vagy azt gondoljuk, hogy Isten minden bűnünkért, minden kis apró bűnünkért büntetne minket, akkor egyáltalán lennének még emberek a Földön. Hiszen úrvacsorai első kérdésünk is azt mondja régi ágenda szerint, mindjárt gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk, kik Isten ítélőszék előtt meg nem állhatunk, hanem csak büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk. De Istennél éppen az a csodálatos, hogy ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem az, hogy megtérjen és éljen. A másik téves elgondolás pedig az, amikor azt gondoljuk, hogy mások bűnéért mi szenvedünk. Amikor azt gondoljuk, hogy Isten még mindig neheztel ránk a múltban mások által elkövetett bűnök miatt. Nagyon meg tudja bénítani az embert, de akár egy egész nemzetet is. Még a himnuszunkban is megtalálható ez a gondolat. Megbűnhődte már a nép, a múltat s jövendőt. Ezékiel próféta azonban figyelmeztet, így szólt hozzám az Úr igéje, hogy mondhatok ilyen közmondást Izrael földjéről, az apák ettek egrest, és a fiak fogavásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Azaz mindenki a saját vétkért felelős. Másért lehetek felelős, de más vétke miatt nem. Azért csak egy valaki tudott felelősséget vállalni. Teljesen és tökéletesen, egyszer és mindenkorra, ott a Golgotai kereszten. Jézus Krisztus. Ő az, aki minden nyomorúság és baj és szörnyűség között ott van, és tudja és látja dolgainkat. És még ha nem is értjük a miérteket, tudhatjuk, hogy egyszer majd mindenre fény derül, egyszer majd minden titokról lehull a lepel, és ami talán most fáj, az örömmé fordul. Amit most tehernek érzek, az áldás lesz. Ami most átokként ér, az is áldás lesz az Isten kezében. De csak is ott. Jézus azonban nem hagyja válasz nélkül a kérdezőket. Azt mondja, ha meg nem tértek, mindjárt hasonlóképpen vesztek el. A tragédiákra tehát nem más Jézus felelete, mint a megtérés. Nem a titkok feszegetése, hogy miért omlott rá arra a 18 emberre a siloámi torony, nem mások ítélgetése, hanem a hozzávaló megtérés, az ő személyének a követése. Sokan sokféleképpen reagálnak egy tragédiára. Van, aki teljesen bezár és megkövesedik a szíve. Egy férfi vallotta be, hogy azért nem hisz Istenben, mert a bátyja 10 évesen meghalt leukémiában. Nem érti, hogy egy ártatlan gyermeket miért veszel Isten. Mit árthatott ő neki? Azóta sem tudja ezt megbocsátani. Egy katonát a háború borzalmai között megkérdezték, hisz-e Istenben, mire azt felelte, én abban hiszek, hogy Isten kegyetlen. És nem érti, pontosan az ilyen emberek nem értik, hogy hogyan lehetnek olyanok, akik egy tragédia után nem elfordulnak, hanem odafordulnak Istenhez. Mert ezek az emberek nem látják és nem gondolnak bele, hogy egyszer nekik is szembe kell majd nézniük a halállal, és akkor már késő lesz bárkit is vádolni, késő lesz okoskodni. Nagyon sokszor fájdalmak és könnyek között kell megtapasztalnunk Istent, Isten szeretetét, de ez nem szabad, hogy elcsüggesszen bennünket. Ravasz László mondja egy helyen, Isten szeretetének eszköze és záloga a szenvedés. Azt mutatja, hogy Istennek nagy tervei vannak velünk. Dicsőséges magaslatokra hívott el. Azt akarja, hogy hozzá nőjünk. Mi azt hiszük, hogy gyengít, pedig erősödünk. Azt gondoljuk, elnyom, pedig emel felfelé. Jajgatunk, hogy meglátogatott, pedig találkozni akar velünk, hogy megáldjon. Ahhoz pedig minél jobban meg kell ismernünk őt. Ehhez pedig csak is fián keresztül lehetséges. A megtérés nem valami kegyes esemény, nem ideig óráig való állapot, hanem egy életen átartó való tanulás és kemény próbatételek sora. Mert a megtérés másképp gondolkodást jelent. Azt jelenti, hogy az életemet, a dolgaimat, a gondolataimat megkísérem Isten igéjéhez igazítani. Ez azonban radikális fordulatot igényel. Hiszen nem lehet csak bizonyos részeket átadni, hanem mindent át kell adnunk Istennek. Másrészt az ember életében ez alázatot is követel. Annak a beismerését, hogy az életem minden kérdésére nincs megoldás és válasz. aki viszont kész odahajolni Istenhez, megtérni hozzá, másképp gondolkodni, az egy sereg új felismerés birtokába jut. Az a kérdés, hogy készek vagyunk-e erre? Készek vagyunk-e megalázni magunkat és követni azt, aki figyelmeztet bennünket, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ha nem, akkor az élet továbbra is csak szörnyűségek és értelmetlen tragédiák sora lesz számunkra. De ha követjük Jézust, akkor majd a végső harcon át felragyoghat az igazság pillanata, és megérthetjük, hogy Isten mindig a mi javunkat akarta, akár fájdalomban, akár örömben. A bűnösebbet éri hát csak a szenvedés? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor zúgolódunk, hogy olyan sokszor kérdéseket teszünk fel neked számadatlanul, és közben rázunk ökünket az ég felé. Miért, Uram? Miért történnek ezek a dolgok? Bocsáss meg nekünk, hogy mi nem értjük a te gondolataidat. Bocsáss meg, hogy folyamatosan arra törekszünk, hogy megpróbáljunk belátni a te gondolataidba, de tudjuk, hogy erre nem vagyunk képesek. Add, Urunk, hogy ha tudjuk magunkat megalázni, ha tudjunk leborulni előtted, és ne keresni a válaszokat, hanem megnyugvást találni nálad, hanem várni, türelmesnek lenni. Így kérünk, hogy te adj erőt akkor, amikor nehéz napok törnek ránk, amikor egyedül elhagyottnak érezzük magunkat, amikor könnyek csordulnak végig az arcunkon. De te légy akkor is velünk, amikor örömünk van, amikor hálásak lehetünk egy-egy megértett és megélt alkalomért. Így kérünk, hogy így áld meg további napjainkat. Így kérünk, hogy légy azokkal, akik most betegek. Te adj nekik gyógyulást. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, hogy te adj nekik vigasztalást. Így imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezeteinkért, ezért a gyülekezetért is, egyházunkért és népünkért. Jézus Krisztusért kérünk, maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk most és minden időben, és örökkön örökké. Amen.